uniós pénzek hatékonyabb felhasználásáról is beszélt Orbán Viktor a konzultáció sorozaton. Másfél hét hallgatás után a rendőrség is megszólalt, gyerekek találták meg Bandikat a holttestét bújócskázás közben. Sorra ítélik el a Bulgáriában elkövetett robbantásos merényletet a világ vezető államai. Új kézzel festett utcanévtáblák jelentek meg Vargyason, több utca a régi nevét is visszakapta. Híradó a Duna Televízióban, jó napot kívánok! 50 milliárd forintos önerő alapot hoz létre a kormány, és egységesíti az uniós pályázati pénzek előleg kifizetését is. Ezt Orbán Viktor mondta a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség budapesti rendezvényén. A miniszterelnök szerint ez azért fontos, mert el kell kerülni, hogy az uniós támogatások elvesszenek, ugyanis a fejlesztések 90%-át uniós támogatásokból fizetik.
Környezetbarát csomagoló anyagokat, palackokat, evőeszközöket gyártanak saját ötlet alapján ennél a magyar cégnél. 1500-an dolgoznak itt. A cégcsoport vezetője Dobronyi Tamás azt mondja, uniós pályázati pénzek nélkül sem fejlődni, sem munkahelyeket teremteni nem tudtak volna. Most is pályáznak, 1 milliárd forintot szeretnének.
A gyártókapacitás létrehozása és határon túli együttműködésben egy teljes gyártókomplexum megvalósítása lenne a cél, amiben Közép-Kelet-Európában is piacvezetőek lehetnénk.
Idén 1400 milliárd forinttal támogatjuk a fejlesztéseket.
Ennyi pénzt kaptak idén a pályázók a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség adatai szerint. Az NFÜ elnöke az új Széchenyi terv eredményeit mutatta be. Azt mondta, hatékonyabbak a kifizetések, mint korábban.
Egy rosszul összerakott, lassan mozgó autón motort, karosszériát, kereket, vezetőt cseréltünk egyidejűleg mozgás közben, és a sebességünk közel háromszorosára nőtt.
Ezek a így jellemezte a 2002 és 2010 között létrehozott és működő pályázati rendszert, valamint annak átalakítását Petykó Zoltán. Szerinte az adatokból is látszik, sikeres volt az átalakítás, mert a kormányváltás előttihez képest háromszor több pályázati pénzt utalnak ki hetente, és kétszer több pályázatot írnak alá most.
Az utolsó fillérig minden forintnak célba kell érkeznie.
És a miniszterelnök szerint az egész magyar gazdaság jövője szempontjából létfontosságú az uniós pénzek lehívásának sikere. Ezért a kormány 50 milliárd forintos önerő alapot hoz létre, valamint egységesíti a pályázati előlegek kifizetését.
Hogyha nem születnek meg időben döntések, centralizált, ellenőrizhető módon, akkor bent fognak maradni olyan források, amelyre égető szüksége van a magyar gazdaságnak.
A Orbán Viktor azt is megígérte, hogy a következő uniós költségvetési ciklusra, a 2014 és 2020 közötti időszakra már egy új, átláthatóbb rendszert dolgoznak ki az uniós támogatások lehívására.
Az önfenntartó települések, a szociális szövetkezetek, a hungarikumok és a keleti nyitás politikája ügyében is konkrét javaslatokat tettek a Fidesz-es szövetségben lévő Nemzeti Fórum vezetői a kormányfőnek, miután Orbán Viktor fogadta a fórum képviselőit. A miniszterelnök ma szakmai egyeztetést folytatott több korábbi jegybankelnökkel is. A megbeszélésen az Európai Unió által javasolt bankuniónak a magyar gazdaságra gyakorolt lehetséges hatásairól volt szó. A budapesti közösségi közlekedés finanszírozásáról kért tájékoztatást a Nemzetközi Valuta Alap és az Európai Unió delegációja a főpolgármestertől. Tarlós István sürgető kérdésnek nevezte a parlament által leszavazott dugódíj pótlását a közlekedési vállalat biztonságos működése érdekében. Varga Mihály tárca nélküli miniszter szerint az elmúlt napokban nyugodt és tárgyilagos megbeszéléseket folytattak a külföldi partnerekkel.
Mosolyogva álltak a kamerák elé, pedig a téma, amiről tárgyaltak, korán sem volt könnyed. A Valutalap és az Unió tárgyaló delegációja a Városházán a BKV-t vette gorcső alá. A közösségi közlekedés átalakítása ugyanis az IMF megállapodás egyik feltétele lehet.
Meglepődtek azon, hogy itt 50 éves hívek, 40 éves metrószerelvények és 24 éves buszok közlekednek.
Talós István szerint tudomásul vették, hogy az előregedett járművek cseréje nagy terhet jelent a fővárosnak, mint ahogy a közlekedési vállalat működtetése is problémákkal teli. A főpolgármester a tárgyalásokon is hangsúlyozta, mielőbb gondoskodni kell a parlament által leszavazott dugódíj pótlásáról. És arról is, hogy emiatt ne veszítse el a főváros a 4-es metró építéséhez kapott uniós pénzeket. Ehhez a delegáció segítségét kérte.
A Dembski-féle városvezetés úgy vállalta be 2013-as bevezetési határidőre a dugódíjat, hogy ezt a metró uniós támogatásának elengedhetetlen feltételéül vállalták el. Erre haladékot kell kérnünk, vagy még inkább azt, hogy esetleg a rendszerből ez a kikötés jelenleg kerülhessen ki.
A Nemzetközi Valutaalap és az Európai Unió képviselői kedden kezdték meg a tárgyalásokat a kormánnyal. Az MTI Hírcentrum információi szerint július 25-éig legalább 50 találkozója lesz a nemzetközi delegációnak. A legfontosabb feltehetőleg jövő hét kedden, amikor Orbán Viktor miniszterelnökkel találkoznak. Valószínűleg ekkor mondják meg, hogy milyen hitelt nyújtanának. Varga Mihály a tárgyalásokat vezető miniszter a Figyelőnek azt nyilatkozta, hogy eddig nyugodt, tárgyilagos megbeszélések voltak. Ezeken a kormány elmondta, hogyan látja a magyar gazdaság alakulását. A tárca nélküli miniszter szerint reális elképzelés, hogy jövőre 1,6%-os lesz a GDP növekedés. Ahogy az a költségvetési törvényben is szerepel. Az elmúlt napokban többször is cserélték a számokat a valutaváltó helyeken. Folyamatosan erősödik a forint, ami azt jelzi, hogy már a tárgyalások megkezdése is jótékony hatással van a hazai valutára, amely az elmúlt órákban már a 283-as szintet is megközelítette.
A politikai pártokkal és szakmai szervezetekkel is vitassa majd meg a kormány azt a szándéklevelet, amit a tárgyalások után a valutaalapnak el akar küldeni. Ezt kéri az MSZP. A Fidesz válasz közleménye szerint a szocialisták kettős mércét alkalmaznak. Akkor ugyanis, amikor a Gyurcsány kormány egyezett meg az IMF-fel, idézem, nemhogy szándéklevelet, hanem magát a megállapodást is csak a Fidesz erőteljes nyomására tették nyilvánossá. Gyerekek találták meg Bándikat a holttestét. A Híradónak a gyerekek anyja mondta el a részleteket. A nő elmondása szerint a lány nem úgy feküdt a bokros területen, ahogy erről eddig hallani lehetett. A rendőrség szerint ez nem egy egyszerű ügy, annak ellenére, hogy a lány holttestén megtalálták az elkövető DNS-ét.
Ugyanúgy, mint ma, múlt héten szerdán is több gyerek volt ezen a játszótéren, mindössze 20-30 méterre attól a bokros területtől, ahol Bándikat a holtteste feküdt. Ez a nő, aki kérte, hogy az arcát nem mutassuk, azt mondja, a fia és két unokatestvére találta meg a lányt bujócskázás közben. Megijedtek és azonnal hazafutottak.
Meg volt a krémülve, hogy ott van valaki, ott fekszik, de nem biztosak, hogy halott, lehet, hogy gumibaba. Hát is mi meg mindjárt persze, hogy futottunk és megnéztük. És az élettársammal lementünk, és tényleg ott feküdt egy halott lány.
A nő úgy emlékszik, hogy a lány arccal a föld felé feküdt a bokorban, és a több helyen megjelent hírekkel ellentétben nem volt meztelen.
Rajta volt a ruhája, szandárja rajta volt, és nem volt meztelenül, ahogy mondják.
A fiú azt mesélte, miközben hazafelé szaladt, megfenyegette egy férfi.
A gyerek itt futott hazafelé, hiszen ott laknak az utca végén. Elmondása alapján P. László valahol ezen a környéken érte utol egy fekete autóval. Kiszállt belőle, odalépett hozzá, és megfenyegette, azt mondta, hogy ha bármit is elmond abból, amit látott, megöli a családját.
Ez viszont azt jelentheti, hogy P. László mégiscsak figyelhette a környéket, pedig ügyvédje szerint azt vallotta, hogy egyszer sem ment vissza a gyilkosság helyszínére. A 26 éves férfit később a lány körme alatt talált bőrszövet buktatta le, ebből állapították meg a DNS-ét. A szövetdarabot Angyal Miklós, a Baranya megyei rendőrfőkapitányság igazságügyi orvos szakértője találta meg a lány testén. Azt mondja, nem volt egyértelmű, hogy a szövetből azonosítani tudják a DNS-t, mert azt például a nyári forróság, napsütés is károsíthatta.
Itt ezzel azért számolni kellett, vagy lehetett, hogy itt nem biztos, hogy azonnal, vagy nem biztos, hogy egyszerűen fogunk tudni mintát nyerni. Olyan mintát, ami használható lesz aztán későbbiek során a gyanúsított, illetve az elkövetőnek az azonosításához.
De mégis lett.
Lett. Örültünk neki, megmondom őszintén.
Angyal Miklós a rendőrség engedélyével csak a nyomrögzítésről beszélhetett. A nyomozás jelenlegi állásáról sem ő, sem a rendőrség nem ad információt.
Sorra ítélik el a Bulgáriában elkövetett robbantásos merényletet a világ vezető államai. Áder János köztársasági elnök részvétét fejezte ki Simon Peres izraeli államfőnek. Közben hétre nőtt a merénylet áldozatainak a száma. Burgaszban tegnap egy főként izraeli turistákat szállító buszon valószínűleg egy öngyilkos merénylő robbantotta fel magát. Izrael Iránt tette felelőssé a történtekért, de a teheráni tévé szerint hamisak az izraeli vádak.
Óriási pusztítást végzett a pokolgép az autóbuszon, a burgaszi repülőtér parkolójában. Nagyrészt izraeli turisták ültek rajta, többen azonnal szörnyet haltak, sokan megsebesültek. A busz leghátsó részében ültem az unokámmal, a robbanás után azt kiabálta, azonnal ugorjunk ki az ablakon, vagy itt halunk meg, mesélte az egyik túlélő. A bolgár hatóságok szerint öngyilkos merénylő robbantotta fel magát a buszon. Erre a hosszú hajú hátizsákos férfira gyanakodnak. A mozgását rögzítették a biztonsági kamerák. A halottak közül az ő teste roncsolódott a legjobban, most DNS minta alapján próbálják beazonosítani. Izrael szerint Irán áll a merénylet hátterében. Meg fogjuk találni a felbújtókat. A Hezbollah és a terrorszervezetet támogató Irán ezúttal nem mossa magát tisztára, mondta Ehud Barak, izraeli védelmi miniszter. A bolgárok azt mondják, nem tudtak a terrorveszélyről. Az izraeliek viszont azt állítják, ők értesítették a bolgár hatóságokat. Milanov Viktor balkán szakértő szerint volt előzménye a robbantásnak.
Már januárban például a bolgár hatóságok lekapcsoltak egy robbanóanyag szállítmányt az izraeli titkosszolgálat információja alapján.
Reggel 4:30 óta várnak a Bulgáriába induló magyar utasok a Liszt Ferenc repülőtér tranzitvárójában. A merénylet miatt ugyanis lezárták a burgaszi repteret.
Csak a táblán tudtuk nézni, hogy mikor fog menni a gép, de percenként levették, visszatették, más időpontokat tettek ki, és végül olyan 10 óra felé írták ki, hogy 20 óra 10 perckor, illetve hogy 20 óra 30 perckor fog várhatóan indulni a gép, és azóta ez maradt ez az időpont.
A burgaszi merényletet a világ vezető államainak többsége elítélte. Áder János köztársasági elnök, aki épp tegnap érkezett haza Izraelből, részvédtáviratot küldött Simon Peres izraeli államfőnek, és együttérzését fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. A táviratban kiemelte, Magyarország határozottan elítéli a terrorizmust és a békés állampolgárok elleni erőszakot.
A román kormány több döntését is bírálta az Európai Bizottság igazságügyi jelentése. Brüsszel szerint gyengült a korrupció elleni harc, és továbbra is politikai befolyás alatt van az igazságszolgáltatás. Bulgária és Románia igazságügyi reformjáról csatlakozásuk óta fél évente készül jelentés, a mostani különösen elmarasztalja Romániát. Szakértők szerint a rossz teljesítmény miatt az ország elesett az idei schengeni csatlakozástól.
A román parlament szerdán módosította a referendum törvényt azért, hogy összhangba hozza az alkotmánybíróság elvárásaival. Eszerint a jövő hétvégi népszavazáson lesz érvényességi küszöb. Basescu leváltásához a választásra jogosultak több mint felének el kell mennie szavazni. Az Európai Bizottság elnöke is kérte ennek teljesítését a pont a kormánytól, mert szerinte enélkül sérült volna a jogállam. Bármilyen áldozatot meghozunk azért, hogy Romániát Európában megbízható és komoly partnernek tekintsék, és megértsék, hogy az ország betartja a demokrácia szabályait. Amikor a román igazságszolgáltatás katasztrófájáról beszélünk, nem felejthetjük el, hogy ez a jelentés 5 évről szól, amiből 4 év és 10 hónap Basescu elnöksége alatt telt el, mondja a kormányfő. Az Európai Bizottság elnöke másképp gondolja. Szerinte az igazságszolgáltatás 5 év alatti fejlődését az utóbbi hetekben tapasztalt visszalépések árnyékolják be. Éppen ezért José Manuel Barroso elvárásokat támasztott Romániával szemben. Tiszteletben kell tartania az alkotmánybíróság döntését. Demokratikusan kell megszerveznie az államfő leváltásáról szóló népszavazást, a politika pedig nem avatkozhat az igazságügyi döntésekbe. Az elemző szerint a pont a kormány korábbi döntései miatt csúszhat az ország schengeni csatlakozása. A tagországok aggódnak. A Romániába fektetők jó része európai nagy cég, amelyek feltételezték, hogy itt vannak játékszabályok, van igazságszolgáltatás. Most látják, hogy ezek Romániában mind veszélyben vannak, ezért egyre többen félnek Romániát beengedni a schengeni övezetbe, mondja a politikai elemző. Hollandia és Franciaország már régebben jelezte, az igazságügyi országjelentéstől függ, hogy támogatják-e Románia schengeni csatlakozását. Bár a technikai teendőket rég elvégezte, úgy tűnik Románia idén nem remélheti már, hogy bekerül Európa határellenőrzés nélküli térségébe.
Tiltakoznak a nemzeti tanácsok Szerbiában, mert szerintük az alkotmánybíróság korlátozta az országban élő kisebbségek jogait. A tanácsok szerint felül kell vizsgálni az alkotmánybíróság döntését. Ez szerint ugyanis már azokban a kérdésekben sem járhatnak el a nemzeti tanácsok, amelyek eddig hozzájuk tartoztak.
Néhány napja Újvidék nem Vajdaság fővárosa, és a tartományi kormány nem bízhatja a nemzeti tanácsokra a kultúrára, az oktatásra és a tájékoztatásra vonatkozó ügyeket. Ezt kifogásolta a Szerbia 19 nemzeti tanácsának koordinációs testülete. Szerintük ugyanis sérülnek a kisebbségek jogai is. Az alkotmánybíróság döntésének felülvizsgálatát kérjük, mert az szemben áll Szerbia alaptörvényével, amely kimondja, hogy a kisebbségi jogokat nem lehet elvitatni. Az alkotmánybíróság sértette meg a szerb alkotmány döntésével, mert a kisebbségek szerzett jogait vitatja el, és az szemben áll a nemzetközi előírásokkal és normákkal, mondta a szlovák nemzeti tanács elnöke. A több mint 1 millió Szerbiában élő kisebbségi támogatását élvező 19 nemzeti tanács levélben fordult a kormányalakítással megbízott Ivica Dačićhoz, mert nem tervez kisebbségi minisztérium létrehozását. A nemzeti tanácsoknak eddig ez a minisztérium biztosította a működéshez szükséges forrásokat.
A mai napig nem kaptunk választ. Nekünk a Magyar Nemzeti Tanácsban mindenféleképp az a fontos, hogy egy megfelelő kommunikáció legyen a hatáskörök gyakorlását illetően.
A szerb alkotmánybíróság döntése lényegesen kevesebb jogot biztosít az 1974-es alkotmányhoz képest. Akkor törvényhozói végrehajtói jogkörökkel is rendelkezett a Vajdaság. Ezt szüntette meg 1989-ben Slobodan Milosevic. Az akkor megmaradt jogokat tovább korlátozza az alkotmánybíróság mostani döntése.
Megbírságolnák azokat a bankokat Szlovákiában, amelyek áthárítják a bankadót az ügyfeleikre. A kormányfő azt nehezményezi, hogy a pénzintézetek növekvő terheikre való hivatkozással folyamatosan emelik kezelési költségeiket, az ügyfelekre hárítva ezzel a plusz illetéket. A kabinet ezért egy rendelettel szabályozná a bankokat.
Az extra adóval legkorábban szeptembertől sújthatják a bankokat Szlovákiában. A pénzintézetek viszont elébe mentek az intézkedésnek. 5 hónapja folyamatosan emelik kezelési költségeiket. Van olyan, amelyik ez idő alatt már 20%-kal. A kabinet ezért különböző szankciókat fontolgat. Nagyon nagy különbségek vannak az egyes bankok között a kezelési költséget illetően. Néhány pénzintézet tényleg radikálisan emelte az illetéket. Erről azért is kell nyíltan beszélni, hogy az emberek eldönthessék, megéri-e nekik ilyen bankokban tartani a pénzüket, fogalmazott a kormányfő. A pénzügyminiszter a fogyasztók védelmében rendeletet terjeszt a kabinet elé. Ebben szankciókkal akadályoznák meg, hogy a bankok az ügyfelekre hárítsák a költségeket. A pénzintézetek viselkedését a Szlovák Nemzeti Bank ellenőrzi majd. A jegybank a jövőben akár 330 ezer eurós bírságot is kivethet a költségeket az ügyfelekre hárító bankokra. Ha többször teszi ezt, akár 660 ezer eurót is elérhet a büntetés, mondja a pénzügyminiszter. A kormány a figyelmeztetés érdekében arra is kész, hogy az állami nagyvállalatok vagyonát elviszi a kereskedelmi bankokból. A Szlovák Bankszövetség szóvivője megkeresésünkre azt mondta, amíg nem látták kidolgozva a törvénytervezetet, addig nem kommentálják a bejelentést. Hasonlóan vélekedik a Nemzeti Bank is. Egyelőre nem ismerjük a rendelet végleges verzióját, tehát ezt mindenképpen meg kell várnunk ahhoz, hogy kialakítsuk véleményünket, mondta a Nemzeti Bank szóvivője. A kormány álláspontja szerint a szlovák bankszektor hatalmas nyereséggel működik, ezért ki kell venni a részét a költségvetési hiány csökkentéséből.
Több száz székesfehérvári szurkoló utazott buszokkal és autókkal Pozsonyba, ahol este a Videóton Európa Liga selejtezőt játszik a Slovannal. A drukkereket a készenléti rendőrség is elkísérte a határig, és a stadionban is lesznek magyar rendőrök. A mérkőzésen nézőként ott lesz Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök is. A szlovák kormány szóvívője szerint ez jó alkalom arra, hogy idézem, dolgozzanak is. Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke arra a kérdésre, hogy informálisan találkozhat-e a meccsen a két kormányfő, azt válaszolta, a magyar miniszterelnök bármely szövetséges szomszédos ország kormányfőjével bármikor szívesen beszélget vagy egyeztet. Udíjat szedne ősztől Ágfalva polgármestere a települést az ausztriai Somfalvával összekötő út használatáért. A polgármester szerint ugyanis a jelentős forgalom miatt több helyen balesetveszélyessé vált az út patkája. Ezt az Ágfalvi önkormányzat nem tudja önerőből kijavítani, ezért gondolkodnak az út használati díj bevezetésében. Az ötletet az ausztriai Somfalván is támogatják.
Kalkulált mennyiségnek a 4-5-szöröse jön.
Ágfalva polgármestere szerint jóval több autó használja a települést az ausztriai Somfalvával összekötő utat, mint amire számítottak. A patka ezért több helyen tönkrement és balesetveszélyes.
300-400 autót számoltunk a községek közti forgalomba, ezzel szemben 1600-1700 autó megy, sőt nyári hónapokban eléri a 2000-t is.
A 2011-ben átadott út uniós támogatásból épült. A cél az volt, hogy könnyebben tarthassák a kapcsolatot a határ két oldalán élő családok. Ehelyett azonban főleg az ingázók használják az utat, sok magyar naponta itt megy ki Ausztriába dolgozni. Az úthasználati díj bevezetését a szomszédos Somfalva polgármestere is támogatja. Ez egy összekötő út, ami csak 4 méter széles, nem pedig egy fő közlekedési útvonal az ausztriai magyar munkavállalóknak, teherautóknak, buszoknak, hangsúlyozza Somfalva polgármestere. Ez egy jó ötlet, valahogy korlátozni kell itt az átmenő forgalmat, helyesel egy helybeli nő. Az úthasználati díjat szeptember 1-től vezetnék be. Az egynapi korlátlan átkelésért a tervek szerint 200 forintot kell majd fizetni. Az éves díj 30 ezer forint lesz. A bevételt az út fenntartására költik majd.
Külhoni és magyar pedagógusoknak szerveztek kézműves tábort Zalaegerszegen, ahová Szlovákiából, Szlovéniából, valamint Zalából érkeztek tanárok. A kézművesek házában egy hétig ismerkednek a hagyományos mesterségekkel, hogy az itteni tapasztalatokat a többi között az iskolai munkájukban is tudják majd hasznosítani.
Egy tanítványa volt csak a kovácsnak, a táborozók szerint ugyanis ez a mesterség a legnehezebb. A táborlakók többsége inkább gyertyát készített több eljárással, vagy a különös kézügyességet igénylő csuhézással próbálkozott. Céljuk, hogy az itt tanult és begyakorolt fogásokat aztán továbbadják tanítványaiknak.
Az iskolában a tanmenetbe beépítjük a gyerekeknek, és még különböző táborokban lehet hasznosítani. A gyerekek nagyon szeretik ezeket a technikákat, élvezik, és ugye így a néphagyományt is megőrizzük.
És ott egy kicsit erősebben megszorítva fel tudod nyújtani magasabbra az agyagot.
A kézműves szakmák között, mint minden évben, idén is a fazekasság a legnépszerűbb.
Tavaly évben itt, amit tanultam bútorfestésből, azt kivittem Erdélyben, mutattam, hogy mit tanultam, és amit ott mutattak, azt hoztam ide-vissza.
Az idei egyébként már a 20. ilyen tábor. Sokan évek óta visszajárnak.
Célunk ezzel az, hogy pont azok tanuljanak kézműves technikákat, akik ezt át tudják adni óvodába, iskolába, egyéb más helyen, játszóházakba az ifjúság számára.
Az itt készült alkotásokból a tábor utolsó napján kiállítás nyílik.
Új kézzel festett utcanévtáblák jelentek meg Vargyason. Elkészítésüket a helybeli Dávid Ferenc ifjúsági egylet tagjai kezdeményezték, és ők is festették meg Sütő István bútorfestő segítségével. Több utca a régi nevét is visszakapta.
A frissen elkészült táblát teszik fel a fiatalok a Balog utca sarokházára. Az unitárius ifjak a neves bútorfestő Sütő István utasításai szerint rajzolják a betűket és a táblák díszítését.
Ha egy kicsit foglalkozóan válik, akkor minden szépre és jóra hajlamosak, ha pedig fordulunk csak ismételgessük, hogy ezek a mai fiatalok milyen hitvány, milyen rosszak, akkor egy idő után biztos, hogy olyanok is lesznek.
A táblák alapszíne a bútorfestésben is hagyományos sötét, ahogyan a helyiek mondják, jobbágykék, erre kerülnek rá a fehér betűk. A sarkokat tulipánok díszítik.
A növekvő turizmus most már elvárja, hogy esztétikus, szép falutábla legyenek.
Egyelőre 26 tábla készült, de a polgármester szerint még szükség lesz néhányra. A fiatalok kezdeményezése arra is alkalmat adott, hogy a település 31 utcája esetenként ősi nevét is visszakapja. Így kerülhetett a legyőzött tatárvezér, Rapsán neve az ütközet feltételezett helyén levő utca sarkára.
Nagyon jó dolognak tartom azt, hogy a régi utcanevek fel vannak térképezve, ki vannak írva, vargyasi motivumokkal.
Az új utcanévtáblákkal a vargyasi fiatalok az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet által kiírt év egylete elnevezésű vetélkedőre is beneveztek. Jelenleg az élen állnak.
A híradó véget ért. Köszönöm figyelmüket, és ha tehetik, maradjanak továbbra is a Duna Televízió képernyője előtt. Én szép estét kívánok, viszontlátásra!
Kis összegű kölcsönök rövid futamidőre, kezes és fedezet nélkül. Hívja a Providentet. 0640 50 50 50. Provident. Így mindjárt más.
A székrekedés nehéz ügy volt, de most a Guttalaxra bízom magam. Hatása kíméletes, és újra jól érzem magam. Guttalax Magyarország első számú hashajtója.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.